jutassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Korábban már péntektől kezdik kézbesíteni a februári dupla nyugdíj és a 14. havi első negyedét, tudatta a Magyar Posta az MTI-vel. A Magyar Posta már február 6-án megkezdi a februárban esedékes a 13. havi és a 14. havi nyugdíj első negyedének ütemezett kézbesítését. A kifizetések egy összegben egy azon utalványon érkeznek, amelyen a három tételt külön feltüntetve találják majd a címzettek. Egy év alatt több mint 8000-en, másfél év alatt pedig már 12000-nél is többen vettek részt külföldi felsőoktatási képzésben a Pannónia ösztöndíj program keretében, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkára. Varga Bajusz Veronika felidézte, a programot azért indították el korábban a tervezethez képest, mert a struktúraváltó magyar egyetemeket kizárták az Erasmus programból. A hallgatókkal, az egyetemekkel, a Tempusz közalapítvánnyal tárgyalták át, hogy a tapasztalatok alapján mit érdemes javítani az Erasmusban, ezért alkalmazzák most már az automatikus kredit elismerést, a magasabb ösztöndíjakat, azt, hogy az egész világra nyitottak, nem csak az európai egyetemekre, továbbá rugalmasabbak azok az időtávok, amelyekben részt vesznek a hallgatók. A Szilágyságban is adománygyűjtést indította a szilágycsehi templomtorony újjáépítéséért a Romániai Magyar Demokrata Szövetség. A szakhatóságok elemzik a torony leomlásának okát. Az RMDS Szilágy megyei szervezete csütörtökön közzétett felhívásában azt írta, hogy az adománygyűjtést minden szilágysági magyar közösségben megszervezik, és az összefogás fontosságát hangsúlyozza. Arra kérik a szilágysági magyar közösségek tagjait, hogy adományaikat juttassák el az RMDS-es polgármesterekhez, alpolgármesterekhez, helyi önkormányzati képviselőkhöz, vagy a helyi RMDS szervezetek székházaiba március 15-éig. Az Otthonstart a legnagyobb érdeklődést kiváltó és a legerősebb otthonteremtési program a rendszerváltás óta, közölte a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára Máté Szalkán. Panyi Miklós elmondta, a január végi adatok szerint a folyósított hitelszerződések száma meghaladta a 22 000-et, és további 15 000 hitelkérelem van folyamatban. Kifejtette, minden hónapban körülbelül 5-6 ezer közötti a pénzintézeti hitelfolyósítások száma, így azt lehet mondani, hogy egy év alatt akár 60 ezer otthonstartos szerződés megkötése várható. A Diaszpóra program idén 1000, 10 és 25 év közötti a nagyvilágban élő magyar vagy magyar gyökerű fiatalnak teremt lehetőséget magyarországi táborozásra, arra, hogy megerősítse kapcsolatát a magyar nyelvvel, kultúrával és közösséggel, közölte a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban tartott tájékoztatón. Nacsa Lőrinc emlékeztetett. A program 10 éve indult, célja, hogy a diaszpórában élő fiatalokat, akiknek jelentős része még soha nem járt az anyaországban, eljuttassa ide és közösségben egy értékes program keretében egy hetet eltöltsenek. Sok esetben olyan fiatalokról van szó, akik akár több ezer kilométerre élnek Magyarországtól. Haladéktalanul kiutasítja a kormány Magyarország területéről a kényszer sorozásban résztvevő ukránokat, jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök. Az nem derült ki, hányan vannak Magyarországon azok közül, akik Ukrajnában részt vesznek a kényszer sorozásban. Mégis folytatja az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi megállapodással összefüggő jogalkotási munkát az Európai Parlament. A testület még január 21-én jelentette be, hogy az amerikai elnök vámfenyegetései, valamint Grönland tervezett megszerzése miatt felfüggeszti a munkát. A termelés csökkentése miatt mintegy 900 dolgozótól válna meg a Dacia. A romániai székhelyű vállalatnál ezt nem elbocsátással tervezik, a cégvezetés jelentős összegű végkielégítéssel ösztönzi a dolgozókat az önkéntes távozásra, olvasható az Inforádió oldalán. Végül a pénteki időjárásról. A látási viszonyok fokozatosan javulnak, ezt követően felhős idő valószínű. A csapadékzóna fokozatosan helyeződik észak-kelet felé. Általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 8 és 14 fok között várható. Észak-keleten pár fokkal hidegebb maradhat az idő. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás. 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk! Varga Gáborral, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár igazgatójával beszélgetek.
Az a célja, hogy a könyvtár terein túl megszerettessük és még jobban felhívjuk a figyelmet az olvasás fontosságára, a könyvtár használat fontosságára, mert azt gondolom, hogy a magyar könyvtári rendszer egy olyan kulturális rendszer, amelynek központi és nagyon markány szerepe van abban, hogy nem csak a szabadidő hasznos eltöltését, természetesen ez is nagyon fontos, hanem az olvasás megszerettetését, a dokumentum használatot, legyen az könyv, folyóirat vagy esetleg adatbázis, ezt képviselje, és fontos az, hogy az emberek kezébe könyvet tudjunk adni, vagy bármilyen dokumentumot, és a statisztikai adatok azt mutatják, hogy emelkedik azoknak a száma, akik kölcsönöznek, és egyre többet kölcsönöznek. Nyilván ebben szerepet játszik az is, hogy a dokumentumárak azért eléggé elszabadultak napjainkban, de én azt szeretném hinni, hogy nem csak emiatt, hanem amiatt is járnak hozzánk, és kölcsönöznek ennyien, mert jó a dokumentum kínálatunk, és azt gondolom, hogy a kollégák nagy hozzáértéssel válogatják a megvásárolni szánt dokumentumokat, illetve a használóinknak is van lehetősége jelezni, hogy éppen milyen könyvre, folyóiratra van szükségük, és akkor ezt beszerezzük a könyvtár számára.
Valóban nem lehet eleget beszélni az olvasás népszerűsítéséről. Ebben Önök oroszlán részt vállalnak, hiszen a könyvtár a mindennapokban, a hétköznapokban is megteszi, mondhatom így a magáét, valamint népszerűsítik az olvasást.
Célja nem más, mint hogy a könyvtár használatra való felhívás. Minden statisztikai adat mögött látogatók vannak, és a forgalmi adatok mögött pedig könyvtár használat. És azt mondhatom, hogy mind a könyvtár használat, tehát a beiratkozott olvasók száma is nő, de még markánsabban nő, ahogy az előbb említettem, a dokumentum kölcsönzések száma. Egy olyan országos kezdeményezés, amely valóban a könyvtárakat egy kicsit előtérbe állítja, és próbálunk olyan programokat szervezni, amely ezt a könyvtár használatot és a könyvtárak megszerettetését segíti elő.
És ha példát említhetünk, nekem nagyon tetszett a diafilmek kölcsönzésének példája, amelyet megemlített egy konkrét példaként. Milyen jó lenne, ha visszatérne a családokba tényleg az, hogy diafilmeket kölcsönöznek, és esténként leül a család azért együtt, hogy megnézzenek közösen egy diafilmet. Van erre példa?
Valóban, igen, ez egy új szolgáltatásunk, és itt összetalálkozott az olvasóigény, és a mi fejlesztési tervünk is, hiszen voltak diafilm klubjaink, vetítettünk diafilmeket óvodásoknak, kisiskolásoknak, és voltak ezzel kapcsolatos foglalkozások, de jött olyan igény, hogy ezt az otthoni környezetben a családok együtt töltve az estét is lehetne művelni, ezért több fiókönyvtárunkban is, és itt a központi könyvtár gyermekkönyvtárában is most már lehetőség van diafilmeket kölcsönözni, és a dokumentumvásárlási keretünk egy részét erre fordítjuk. És nagyon pozitívak a visszajelzések, tehát a statisztikai adatok is azt mutatják, hogy népszerű, és sokan kölcsönöznek és sokat diafilmeket, és hát valóban most lehetne ennek egy ilyen retrós feelinget tulajdonítani, de hát ha visszagondolunk a gyermekkorunkra, akkor az egy nagyon jó érzés volt, hogy este leül a család, és ugye a kisebbeknek felolvassák a szülők, nagyszülők, és akkor egy idő után meg már a gyermek olvassa a dián szereplő szöveget, az még egy másik aspektusa ennek az együttlétnek, úgyhogy én bátorítom a kedves olvasóinkat, hogy használják ezt a lehetőséget, hiszen folyamatosan szerezzük be a diafilmeket, és ugyanúgy, ahogy a könyvválasztékban is van beleszólása az olvasónak, hogy milyen könyvet szeretne tudni itt a polcokon, ugyanígy a diafilmek választéka kapcsán is nyugodtan, ha nem találja, vagy éppen ki van kölcsönözve, akkor beszerezzük még egy példányban.
Én pedig bátorítom a kedves hallgatókat, hogy éljenek ezzel az újfajta lehetőséggel is, akár itt a II. Rákóczi Ferenc könyvtárban is. Köszönöm szépen a beszélgetést Varga Gábornak, a könyvtár igazgatójának.
Én köszönöm.
Szimbiózis plusz egy hullámon. Albániai emléktörelékek címmel nyílt meg a kartoncsoport kiállítása az Egri Bartakovics Béla Közösségi Ház galériájában. A tárlaton Boldizsár Gizi, Bulla Márta, Császár Lilla, Fekete Éva, Lukács Gyöngyi, Miklós Judit, Pataki Evelin, Sápi Judit és Somodi Beáta alkotásait láthatja az érdeklődő közönség. A most következő riportban erről a tárlatról kérdezi Bulla Márta, iparművész tanárt, a riporter Tikovics Ernő.
A kartoncsoport kiállításának idei témája, ami összefogja az alkotásokat és az alkotókat, Albánia. Miért?
Egy évvel ezelőtt itt Egerbe kiállítottunk, Szimbiózis címmel raktunk össze egy anyagot, mert az alkotócsoportunk a fennállásának 20. évfordulóját ünnepelte tavaly, és akkor látta egy hölgy ezt a kiállítási anyagot, és úgy gondolta, hogy szponzorációként felajánl számunkra egy albániai egyhetes nyaralást a tengerparton, ami lehetőséggel éltünk is, és mivel egy alkotótársunknak a közeli hozzátartozása, tartozójáról van szó, így mondta, hogy amennyiben inspirálódni tudunk, akkor lehet ennek a kapcsolatnak még akár folytatása is, és itthon készítsük el a Albániáról szóló műveket. És amikor mi kijutottunk tavaly nyáron Albániába, akkor a szimbiózis anyagból válogattunk egy kiállítást, és ebbe az üdülő faluba, ami Tiranától 30 kilométerre van, Cseret nevű falu, mi itt készítettünk is egy ilyen kis inspiratív kiállítást az anyagunkból, úgyhogy mi éltünk ezzel a lehetőséggel, és ez az anyag, ami elsősorban textilművészeti alkotásokból áll, ez mindenképpen Albániához kapcsolódik.
És inspiráló Albánia művészeti szempontból?
Igen, mert ha nekünk, ugye itt a Kárpát-medence kellős közepén már önmagába véve, hogy a tengerpart is egy nagyon jó kikapcsolódási lehetőség, és nem az, hogy inspiráció forrás, hanem egyszerűen egy ősi arhaikus szimbólum is, ugye maga a víz, és ugye a tenger is, ami ugye elválaszt is határokat, földrészeket egymástól. Amennyiben nekünk így különlegesebb volt, akik ugye már többször megfordultunk mondjuk Horvátországba, hogy itt teljesen nyílt az Adria, homokos a tengerpart, és egész különleges természeti jelenséget is, az árapályhoz hasonló jelenséget meg lehet figyelni. Másik pedig kulturális vonatkozásban még egy tengerpart attól is érdekes számunkra, hogy nem csak tengeri élőlényeket vagy maradványokat hord ki a tenger, hanem ókori kerámia töredékeket is. Tehát egészen a régi ősi kultúráig vissza tudunk nyúlni, illetve hát ugye maga az albánok is az illírek leszármazottjának vallják magukat, egyébként nagyon békés emberek, és ott az elmúlt 10 évben kezdett nyitni az ország, és fejlődik ugye idegen forgalmi szempontból is, és teszi ugye látványossá azokat a kulturális értékeket, amik ugye az idegenek számára is érdekesek, befogadhatóak lehetnek. Úgyhogy a tengerpart mellett mi eljutottunk Beradba, Berat attól érdekes, hogy van egy hatalmas nagy illírvár, egy fellegvár, amiben aztán a későbbi korokban a kereszténység kiépítette a maga kis bázisát. Egy ortodox keresztény központról van szó, és közel 30, valamivel még több is, mint 30 egyházi épület volt ebbe a várba. Ma már csak néhány középkori eredetű van meg, vagy csak az alapfalak, vagy így rekonstruálták, illetve a 1700-as évek végén épült székesegyházukban van az ikonográfiai gyűjtemény, tehát ikongyűjtemény, ahol ugye magával a keresztény ikonográfiával is meg tudunk ismerkedni. Úgyhogy mi ide eljutottunk, és több alkotás is van, ami ennek alapján született meg itt a kiállításban.
Akkor nem csak pihenni mentetek, kötelező volt úgymond valamit készíteni az ottani élmények alapján?
Igazából ott a helyszínen nem volt, tehát nem kaptunk így műtermet, vagy egy helységet, ahol alkotni tudtunk, tehát inkább mindenki így fotózott, vagy pedig ilyen kis vázatokat készített, rajzolt, tehát itthon készültek már valójában ezek az alkotások. Hát nehéz is lett volna, hiszen különböző technikákkal dolgozunk, amikhez azért elég komoly felszereltség is kell, és hát az az érdekes az anyagban, hogy a legősibb anyagtól, textiles anyagtól, mint a gyapjú alapanyagú nemezeléstől kezdve a legmodernebb technikáig, mesterséges intelligencia által generált képzőművészeti alkotás, ami aztán textilé van átírva, tehát ilyen alkotásokkal is találkozunk a tárlaton, tehát nagyon széles a paletta ebbe a tekintetbe, hogy ki milyen eszközzel él az alkotásának az elkészítése során. Ez az egy lekötött helyszínünk van, Eger, viszont nem sokkal a megnyitó előtt, vagy két hete tudtuk meg, hogy a Nemzeti Kulturális Alap támogatta ezt a kis projektet, a kiállítást, illetve egy katalógust. És hát reméljük, hogy ez alatt az egy év alatt még sikerül valahol kiállítanunk, hiszen ugye majd innentől ketyeg az óra pályázati programban.
Bulla Márta mit készített a kiállításra ottani élményei, emlékei alapján?
Kiállításunk címe Egy hullám. Az egy hullámot elkészítettem gyapjúból. Ez egy nemes plasztika, amit hát kivételesen nem posztamensre szeretnék elhelyezni, hanem falra, tehát ez egy térbe kiugró plasztika. Illetve ami számomra is picit eltérő a textiles műfajtól, egy olyan grafikai sorozatot, ami a beratos élményhez kapcsolódik, és a képnek a központjában az a Szűz Mária kis Jézussal ikon áll, ami az ikonosztáz falán megtalálható. Szűz Máriára felszentelt templomba, és itt a kézzel készített merített papír kollásszerűen van fölhelyezve a felületre, és linómetszet technikájával, vagy ami hasonlít egyébként ebbe az esetben a régi arhaikus fametszetekre, vannak rányomtatva ezek a szűzmáriás ikonok, illetve azért mondom, hogy kollázs, mert hogy igazából azt a fajta töredezettséget szerettem volna ábrázolni, ami a mi tudásunkat jelenti már az egész keresztény ikonográfiának az értelmezéséhez, hogy ez már nem egy egész, nem egy teljes, és eléggé elszakadtunk. Mi itt ugye a Kárpát-medencében, ugye a katolikus vallásnak az értelmezésétől, tehát itt még nem is annyira a hit, hanem hogy ugye a hit mögött levő tartalomnak a felfogásáról, összefüggéséről van szó, tehát amit ugye az egyházatják nagyon szépen felépítettek, és ennek az értelmezésétől, az attribútumok, a szimbólumok, a jelképeknek az értelmezését től is már távol kerültünk, tehát ezt is már újra kellene tanulni, ez milyen egységes egész rendet alkot, és valahol ennek a széttöredezettségét igyekszik bemutatni ez a képsorozat, és azért van több belőle, mert magát az ikonokat is ugye sokszorosították, egy kötött műfajról van szó, aminek a tradícióban ugye több száz éves hagyománya van, hogy hogy kell ábrázolni ugye a Szűz Máriát a kis Jézussal, illetve hát a többi szentet is természetesen. A másik pedig az, hogy ugye itt a látványban is az ortodoxoknál a főhajót a szentélytől egy úgynevezett ikonosztáz választja el. És hát a sokszorozás ezt is szimbolizálja, azt a falat, ami ugye a hajó a nem teljesen beavatott hívők és a beavatott papok között húzódik.
Az elmúlt percekben a Szimbiózis Plusz egy hullámon albániai emléktöredékek címmel a kartoncsoport kiállításáról beszélgetett Bulla Márta iparművész tanárral a riporter Tikovics Ernő. A kiállítás február 2-a és 21-e között tekinthető meg az EGRI Bartakovics Béla Közösségi Ház galériájában, melyre minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
Lezárult egy korszak az EGRI Gárdonyi Géza Színház életében. Blaskó Balázs 15 év után, január 31-jel leteszi az igazgatói lantot, a színészi lantot reméljük még azért nem. És hát gyakorlatilag, ahogy itt most mi beszélgettünk Balázs veled a riport előtt, azért felidéztük ezeket az évfordulókat. 15 év volt az igazgatói poszt, de már 50 éve a pályán vagy. Most fogjátok szeptemberben átvenni Kingával, feleségeddel, Sárosi Kingával az aranydiplomát az Utamás Színművészeti Egyetemen, ugye ti még főiskolások voltatok, igen, a 4 éves képzésre jártatok, meg hát ugye majdnem 40 éve lesz, de legalábbis 39 éve Egerben vagy, hiszen ugye te budapesti fiatalemberként kerültél le vidékre, szóval sok mindenről beszélhetnénk, de nyilván az apropó az, hogy 15 év, tehát 3 ciklus igazgatóságot lezárni, hát azért azt gondolom, hogy ez egy nagyon emocionális dolog, tehát ezt azért nem tudom, mennyire könnyű elengedni. Milyen érzések kavarodnak benned ilyenkor?
Először is nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. Igen, nem könnyű. Visszagondolni könnyű, de végigélni gondolatban ezt az elmúlt 50 évet, amit a pályán töltöttem. Ugye előtte volt 4 év a Színház és Filmművészeti Egyetemen, és hát sok-sok mérföldkő közben. 1976-ban diplomáztam, és utána Debrecen, Miskolc, Kecskemét, Veszprém, Nyíregyháza, újra Kecskemét után kerültünk Kingával 1988 nyarán Egerbe. De azelőtt, én már több mint 10 évvel azelőtt, 1977-ben még akkor miskolci színészként, Debrecen után nekem ugye Miskolc következett, Ibsen Kísértetek című drámájában Oswald Alvingot, a fiatal hőst játszottam. Itt Egerben volt a próba folyamat, és 1977. október 1. péntekén volt a bemutató. Talán az idősebb rádióhallgatók még emlékeznek Kovács Máriára, miskolci nagyszerű színésznőre, Somló Feri bácsira, Csapó Jánosra. Ők voltak, az ő partnereik lehettem fiatalon én, és egy nagyon nagy élmény volt akkor itt Egerben 6 hetet eltölteni. A Gárdonyi Géza Színházban voltak úgynevezett ilyen átmeneti lakások, és ott éltünk. Tehát itt töltöttem 6 hetet a bemutató előtt, utána 4 vagy 5 bérletes előadásban lejátszottuk az előadást. Nyilván akkor még a Miskolci Színház adta Egernek a bérletes előadásokat, és mint ilyen került bemutatásra tulajdonképpen EGRI bemutatóként a Kísértetek. Ezt csak azért mondtam el, mert hogy az EGRI kötődés ennyire régről datálódik, de tulajdonképpen még ennél is régebbről, hiszen édesapám Blaskó János festőművész, főiskolai tanár, tanszékvezető főiskolai tanár 20 éven keresztül 1961 től 1980-81-ig volt az EGRI tanárképző, majd Ho Chi Minh tanárképző főiskola rajztanszékének vezetője. Sokan emlékeznek rá nagyon nagy szeretettel, és számomra ez egy nagyszerű élmény volt, ahogyan édesapám emlékével találkoztam Egerben, és nagyon sokan állítottak meg, és állítanak meg ma is az utcán régi növendékei, akik azóta színházba járók lettek, és nem feledkeztek meg édesapámról. Tehát annak idején nagyon sokszor voltunk itt a családdal Egerben, hát ugye akkor még különböző kollégiumok, leány kollégium, fiú kollégium, nem volt koedukált kollégium, és a leány kollégium az a Széchenyi utca végén a Rácz templomtól, ha visszafelé jövünk, később pedagógiai intézet lett, az volt valamikor a 60-as évek első felében a leány kollégium. Ott laktunk, és onnan sétáltunk be a belvárosba, a teívóban reggeliztünk, a család, mentünk a strandra, tehát egy nagyon-nagyon szép élmény számomra az az időszak is, majd utána a 70-es évek vége fele, és utána a 80-as évek második felétől kezdődően 40 év gyakorlatilag Egerben. És ez a 40 év, ez tulajdonképpen kötődésekkel teli. Hiszen amikor 88-ban feleségemmel, Kingával ide szerződtünk, Gali László hívására jöttünk Egerbe, akivel egy időszakban végeztük a Színház és Filmművészeti Főiskolát, ő rendező szakon, mi pedig ugye Kinga színetár osztályban, én Simon Zsuzsa tanárnő osztályában végeztem, de nagyon jól ismertük egymást a főiskoláról. És mikor Gali László megkapta az új színház alapítási megbízást 1986-ban, és a 87-87-es ilyen fél társulatos bevezető évad után 88 őszén alakult ki a végleges társulat. Gali László egész színházi szemlélete, az a fajta elkötelezettség, szakmai elkötelezettség, és az a gondolkodásmód, ahogyan ő a színházat alapította, tervezte és vezette be Egerben, rendkívül szimpatikus volt. Abban a világban egy kifejezetten, hát ha ezt így lehet fogalmazni, arra a világra értendő módon, akkor ő egy nemzeti elkötelezettségű, de mégis a közösségi alapon szerveződő, de nemzeti elkötelezettségű színházat indított. Azok a nem kifejezetten magyar darabok, de ő például a Lócsiszár virágvasárnapjával indított. És már a darabválasztás, amellyel letette névjegyét Egerben, ez már mutatta azt a fajta szellemi elkötelezettséget, amely aztán a későbbi 10 éven át fémjelezte őt. Mindezt azért mondom el bevezetésként, hogy én mindig egyfajta szellemiséghez, egy társulat összetartó ereje szerint vonzódtam. Tehát nem egy épülethez, vagy nem egy nehezen körülírható színházi divathoz, hanem egy szellemiséghez próbáltam egész életemben valamilyen módon kötődni, és ezt képviselni a későbbiekben is, úgy színészként, mint aztán a későbbiekben rendezőként és igazgatóként is.
Igen, ez pont érdekes, ugye, hogy arról beszélünk, hogy 50 év a pályán, meg még az a 4 év, mert már azért ugye a színművészetén is színészkedtetek, utána azért elkezdtétek rendezni, és talán ezeket így elmondhatjuk, hogy ezek a stációi lehetnek egy színésznek, hogy színész lesz rendező, majd mondjuk a kevesebbikből lesz igazgató. Tehát valaki egész életében színész marad, valaki színész, de néha rendezgetés, és lehet, hogy utána már rendező lesz, vagy pedig mind a kettőt csinálja, te is ugye azért színész és rendező is voltál, most ugye legutóbb az Aranytóban, ugye nem olyan rég volt, ugye bemutatója Kingával szerepeltetek, de hát ugye nem mindenkiből lesz igazgató, és most pont ebbe az előző gondolatodba kapaszkodnék, hogy ugye ide kerültetek a Gali László érába, volt egy olyan fajta szemlélet, ami téged eleve vonzott, ezzel tudtál azonosulni, és ugye neked az elődöd a Csizmadé, a Tibor volt, tehát te érezted azt, hogy ennek a közösségnek felelősséggel tartozol irántuk, és hogy szeretnéd őket egy biztos helyen, gondolom valami ilyesmi gondolatok vezéreltek akkoriban, amikor úgy gondoltad, hogy na jó, akkor megpróbálod ezt az igazgatóságot.
Igen, tulajdonképpen a felvetett kérdésed egyfajta folytatása az előzőekben elkezdett és kifejtett gondolataimnak, hiszen pontosan a felsorolt elköteleződések és elkötelezettségek okán és nyomán, amikor 2010-ben újra meghirdetésre került az igazgatói álláshely, azon kellett elgondolkodni, hogy mi lesz az EGRI társulattal, amely az azt megelőző 10 évben. És akkor itt nyilván szót kell ejteni arról is, hogy Gali László 1986 és 96 között 10 éven keresztül 2 ciklusban volt az EGRI Gárdonyi Géza Színház igazgatója. Őt Beke Sándor követte, aki tulajdonképpen a stafétabotot felvéve ugyanazt a szellemiséget képviselte, sőt, nyitotta egy kicsit szélesebbre azt az ajtót, azt a kaput, amely aztán a határon túli színjátszás felé is nyitódott és nyílt. Így került nagyon sok kollega Egerbe, Felvidékről, Vajdaságból, és így tovább, és behozta Beke Sándor, aki ugye maga is felvidéki születésű, Csallóközi illetőségű ember, művész, rendező, aki egyébként eredetileg színész volt.
Így van. De ugye ő volt az alapítója a Kassa Itália Színháznak.
A Kassa Itália Színháznak. Tehát ő úgy azt a fajta nemzeti elkötelezettségű gondolatsort és színház eszményt vitte tovább, még szélesebbre nyitva az ajtót, a kaput, bár Gali László is nagyon sok kollégát hozott Erdélyből, sőt, a Vajdaságból is, hiszen Sata Árpád, Vencel Valentin is így került többek között Egerbe, de ezt az utat még szélesebbre.
Hát a Nagy Andris, a Reiter Zoltán, ők mondjuk Felvidékről, mondjuk ők nem tudom kinek az érája alatt jöttek ide, ők a Beke.
Beke Sándor hozta, ő volt Rómeó, a 97-es Rómeó Júliában, egészen fiatalon végzős pozsonyi színművészeti egyetem, akkor még főiskolaról került András Egerbe. Reiter Zolit már én hoztam 2010-11-ben Egerbe, és akkor most jutottunk el oda a kérdésed nyomán, hogy én tulajdonképpen a Gali László által elindított utat, a Beke Sándor által tovább vitt utat próbáltam 10 év kihagyás után újra meghonosítani, vagy visszahozni. Nagyon sokan gúnyolták a pályázatomban azt a megfogalmazást, hogy 180 fokos fordulatot szeretnék a Csizmadia Tibor által képviselt színházi alapálláshoz képest bevezetni, és országos sajtóban, nyilván a megfelelő előjelű sajtóban ezt pejoratív értelemben nyilván vették, és emlegették, és gúnyolták, de tulajdonképpen ez az igazság, mert hiszen az a fajta színházi világ, amelyet közvetlen elődöm képviselt, az gyökeresen más irány volt, mint amit az említett elődök bevezettek és képviseltek korábban. tulajdonképpen egy olyan pillanatban vettem át a Gárdonyi Géza Színház irányítását, amikor el kellett dőlnie, hogy milyen utat választ, végérvényesen áttér egy nagyon, sőt mondhatni szélsőségesen liberális irányba a Gárdonyi Géza Színház, vagy visszatér az alapító szándékhoz, és ahhoz az ízlésvilághoz, amelyről meggyőződésem, hogy az egri közönség igénye. Ez be is bizonyosodott a későbbiekben, hiszen abban a 10 évben, 2001 és 2011 között, főleg ennek a második felében, tehát 2006 és 2011 között olyan előadások születtek, amelyről a közönség véleményt alkotva távol maradt. Egyrészt elhagyta a nézőteret, másrészt nem váltott bérletet. Hogy ez mennyire így van? A Gali László idején 8-10 ezer volt a bérletes nézőszám. Ennek döntő része felnőtt volt akkor. Ehhez hozzá kell tenni, hogy akkor Eger lélekszáma az 70 ezer körül volt. Beke Sándor idején ez maradt, ez a nézői bázis, de az a város lélekszáma elkezdett fogyni. Egyre, hát ugye jött a rendszerváltás, megszűntek munkahelyek, bányák bezártak, a környező Mátra-Bükki bányák bezártak, és elköltözött, szétszélett az a réteg, amely gyakorlatilag a színházba járó bázist jelentette. Amikor közvetlen elődöm második ciklusa következett, akkor ez a nézői szám egészen minimálisra csökkent. Úgyhogy amikor én átvettem a színház irányítását, alig 6000 nézője volt már csak, és annak döntő része ifjúsági, szervezett ifjúsági néző volt. Tehát nekem nagyon el kellett gondolkodnom azon, hogy milyen irányt is vegyen a színház, és hát az első 2 évem, amely első 2,5, uszkve 3 év, 11 és 14 között rendkívül nehéz volt. 2010-ben volt egy kormányváltás. Egy alapvető, drasztikus és nagy változás, amelyet én személy szerint elkötelezettségeim révén nagyon nagy örömmel fogadtam természetesen, és ennek nyomán tulajdonképpen olyan intézkedések, országos kormányintézkedések következtek, amellyel az ország gazdasági helyzetét új alapokra kellett helyezni. Átkerültek, megszűnt a megyék intézmény fenntartó szerepe, és a városok, a megyejogú városok vették át ezt a fajta intézmény fenntartó szerepet. Így került át a Gárdonyi Géza Színház fenntartói joga, fenntartása a megyétől, Heves megyétől Eger megyejogú városhoz. Na most ebben az időszakban volt, a kedves hallgatók közül biztosan nagyon sokan emlékeznek rá, az a bizonyos hospinvesztes időszak, amikor a megye privatizálni kívánta a Markot Ferenc kórházat. Ebbe gyakorlatilag az akkori megyevezetés belebukott. És akkor egy csődeljárást akkor úgy becéztek, hogy adósságrendezési eljárás, ez alá került a megye, így a fenntartott intézmények közül a Gárdonyi Géza Színház is. És ebben az időszakban megszűnt azonnal a színház támogatása. Közvetlen elődöm igazándiból nem tehetett mást, mint adósságokat halmozott fel azért, hogy egyáltalán az évadot be tudja fejezni, le tudja bonyolítani. Tehát egy olyan számlatartozással, 75 millió forintos számlatartozással vettem át a Gárdonyi Géza Színház irányítását gyakorlatilag 3 napon belül. Tehát január 29-én volt a színházigazgató választó közgyűlés a megyében, és február 1-jével én már hivatalba is léptem. Tehát nem volt átmenet, mint például most, hogy több mint 3 hónap áll rendelkezésére közvetlen utódomnak, állt arra, hogy tájékozódjon. Nekem semmifajta tájékozódási lehetőségem nem volt, és ez a nyakamba szakadt adott rettenet, ez az adósság, amelyet azonnal 2012. január 1-től kerültünk át a város fennhatósága alá. A város annyira megijedt ettől a rettenetes adósságállománytól, hogy azonnal elvette a önálló gazdálkodás jogát a színháztól. Uh-huh. Beolvasztottak bennünket az ECVI alá, és ezzel egyidejűleg tőlem, mint intézményvezetőtől, friss intézményvezetőtől elvették a vezetői döntés alapján adható juttatás lehetőségét. Uh-huh. Ez magyarra lefordítva azt jelenti, hogy nem tudtam szerződtetni, nem tudtam megtartani, nem tudtam nivelálni. Tehát gyakorlatilag minden olyan lehetőségem, amellyel díjazni tudtam volna, amivel
honorálni
tudtam volna, amivel ide tudtam volna csábítani máshonnan, plusz pénzzel, ráigéréssel, vagy megtartani, innen távozni szándékozó kollégát, erre abszolút nem volt lehetőségem. Tehát nem volt más választás, mint hogy fiatalokat. Gyakorlatilag a pálya iránt lelkileg elkötelezett, de anyagi igényekkel még nem rendelkező, vagy ilyeneket nem tápláló fiatalokkal kellett a távozók helyét betöltenem.
A beszélgetés előtt megkérdezte tőlem, hogy mennyi időm van. Hát 15 év igazgatóságot, 50 év színipályát elég nehéz egy 20-25 percben összefoglalni. És igen, pont arra gondoltam, hogy hát én azért a te igazgatóságodat már végig asszisztáltam, úgy mondom, hiszen én is már 25 éve itt vagyok a rádióban, tehát én még a Csizmadiai Irára is emlékszem, sőt a Bekének talán még egy picit a végére. Én tudom, hogy borzasztó gazdasági helyzetben vetted át a színházat, és gyakorlatilag talpra állítottad. Én emlékszem azokra tényleg, amikor 100-2-3%-os kapacitással működött a színház, mert ezt úgy lehetett nyilván matematikailag kivívni, hogy ugye pócékekkel mentek az előadások. Ne felejtsük el, és arról is nagyon sokat lehetne beszélni, csak sajnos tényleg nem fér bele az adásidőbe, hogy te kifogtad a Covidot is, azért az is egy embert próbáló időszak volt, úgyhogy most a beszélgetés végén próbáljunk meg a szép dolgokról beszélni. Mert azért rengeteg sikeres előadás volt, nagyon sok rendezésed volt, nagyon sok tájelőadásotok volt, díjakat nyertetek. Most a Magyar Kultúra Napja alkalmából, hogy ezt azért ne felejtsem el, ugye díjat kaptál te is, úgyhogy én azt gondolom, hogy azért a 15 évnek szerintem te is úgy szeretnéd majd ezt a bizonyos igazgatói lantot letenni, hogy megpróbálva a szépekre emlékezni, mert az biztos, hogy nagyon-nagyon nehéz időszakban vetted át a színházat.
Igen, a kezdeti nehézségek után, ami 14-jel gyakorlatilag befejeződött, volt egy körülbelül 7 évnyi igazán szép periódus. Tehát gyakorlatilag 2015-16-ra a színház bérletes nézőszáma majdnem 14 ezerre nőtt.
A korábban említett 6-8 ezerhez képest azért
igen,
az elképesztő.
Ahhoz képest, hát szóval egészen rendkívüli volt. Volt olyan időszak, amikor több bérletesünk volt, mint a Debreceni Színháznak, amely ugye 240 ezer lakosú város.
Igen, igen.
Ugyanebben az időszakban az ország leglátogatottabb színháza voltunk. A HVG felmérése szerint, amely ugye nem volt igazán drukker, az iránt, a szellemiség iránt, amelyet én mindig is képviseltem.
De hát a tények azok tények, igaz? Azokat azért nem de el lehet feldíteni, de nem
igen,
illik.
Ezek tények, és ezek megjelentek, ezek cáfolhatatlan tények. 360 fölötti előadás számunk volt. Egészen rendkívüli eredményeket értünk el, és ez tartott. Ez kitartott egészen a pandémia kezdetéig, azaz 2020 március 12 akkor jelentette be a kormány a veszélyhelyzetet, és akkor szűntek meg az előadások, álltak le a színházak a pandémia miatt. Attól kezdve gyakorlatilag sajnos egy újjászületés indult a pandémia végeztével, ami nagyon nehéz, ami rendkívül nehéz, a mai napig nem állt helyre igazándiból semmi. Az a fajta előadás szám, amelyhez szoktunk, az az előadás szám, amely egy-egy bemutatóhoz kapcsolódik. Tehát itt 18-20-20-as bérletes előadás szám volt egy-egy bemutatóból. Ez mára lecsökkent 9-12-re. Tehát ez nyilván ehhez hozzátartozik az is, hogy Eger lélekszáma 50 ezer alatt van ma már. Tehát sok minden mindennel tulajdonképpen összefügg, és hát nem szabad elfeledkezni arról, hogy 2019-ben itt Egerben volt egy nagyon komoly helyi előjelváltás, politikai előjelváltás. Ez a politikai előjelváltás a színházra nézve rendkívül hátrányos helyzetet teremtett, először csak személyemet illetően, majd mivel igazándiból nem találtak rajtam fogást, ezért aztán a színház ellehetetlenítése volt az elsődleges cél. Hál' Istennek rendkívül nagy energiabefektetés árán ezeket a támadásokat sikerült visszaverni. Nyilván az én személyes sorsom azért eléggé megsínylette ezeket a harcokat. Tulajdonképpen ez is hozzájárult, hogy letettem arról, hogy esetleg egy negyedik ciklusba is belefogjak. Egyrészt lassan az életkorom is már, ugye 70 fölött vagyok már, tehát ideje egy kicsit arra is gondolni, hogy még talán egy pár nyugodt évem is lehet még a családom körében, és így tovább. Tehát ez is egy alapvető szempont volt, és annyira megváltoztak a körülmények. Olyan módon alakult át tulajdonképpen a közönség kultúra igénye, hogy úgy mondjam, hiszen a pandémia alatt hozzászokott az egész, az ország lakossága egy másfajta életberendezkedéshez. Zárt ajtók mögött, egyre nagyobb képernyők előtt ülve.
Online, igen,
tehát azok a fajta szórakoztató technikai eszközök használata minden határon túlmenően kezdte kitölteni az emberek életét. Uh-huh. És ebből a nyugodt kényelemből, ami az otthon biztonsága, a neglizsében való tévénézés, és így tovább, és a különböző kínálat, a televízió csatornák különböző kínálata adott, ebből újra visszaállni egy fölöltözünk, ünneplőt veszünk, elmegyünk a színházba, időt szánunk rá, nagyon nehéz, rendkívül nehéz.
Ez nem ment egy csettintésre, tehát ugye ez megint egy folyamat volt.
És közben egy olyan generáció is felnőtt, akik kényszerűen online oktatásban részesültek a pandémia alatt. Tulajdonképpen van generáció, amely nem jutott el színházba megfelelő életkorban. Tehát nem érte olyan élmény, amely köthette volna, vagy az igényeit kialakíthatta volna a színházba járással kapcsolatban. Tehát nagyon-nagyon nehéz körülmények alakultak, és nem csak ez, hanem a kultúra nevelő bázisai, az egyetem, az egyetemek, most itt nem csak a művészeti egyetemekre gondolok, tehát az egész oktatás egy picit éppen ezek miatt, az előzmények, közvetlen előzmények miatt egy picit átalakult, és átment egy másfajta szervezettségbe. Ezeknek a következményei, ezek nagyon erőteljesen befolyásolják például egy színház létét. Tehát olyan összefüggések vannak, amelyeket mindenféleképpen muszáj tudomásul venni, és alkalmazkodni hozzá. Na most ez az alkalmazkodás, ez egy másfajta szemléletet, egy másfajta temperamentumot, egy másfajta alapállást, egy más habitust igényel.
Egyetlen egy kérdés a beszélgetés végén. Most ugye gyakorlatilag a te igazgatói ciklusod véget ér, de ugye ahogy talán a beszélgetésre én is említettem, azért maradsz színész, meg talán rendező is. Tehát az, hogy ez az évad még gyakorlatilag a te általad meghirdetett bemutatókkal megy végig, az említett aranytó előadás játszátok, lököttek lesz színpadon, talán még lesznek bemutatók is. Az, hogy mi lesz később, arról tudsz-e valamit?
Még nem beszélgettünk utódommal erről a dologról.
Szarvas József, ugye, az igazgató.
Igen,
igazgató.
Nem beszélgettünk erről. Valószínű sor kerül majd egy ilyen beszélgetésre, de én úgy látom, hogy egy olyan fiatal vezetői garnitúra jön majd. Nyilván Szarvas József 5 évvel fiatalabb nálam. Tehát tulajdonképpen az én generációm. Úgy gondolom, hogy döntően nem az a fajta ízlés, ami azért az ő részéről inkább az én irányomba hajlik, fog dominálni, hanem egy sokkal fiatalabb generáció jön vele együtt, akiket még a közönség nem is ismer. Mi a színház belső világa, már ezt tulajdonképpen érzékeljük. Az a generáció, az a fajta színházi szemlélet, amelyet ez a generáció képvisel, ez úgy gondolom, hogy komoly kihívást fog jelenteni, nem csak az ő számukra, hogy elfogadtassák magukat, hanem a közönség számára is ennek a befogadása. Én nagyon kívánom mind művész kollégáimnak, utód művész kollégáimnak, hogy az általuk elképzelt színház eszmény megvalósuljon, és nagyon kívánom a közönségnek, hogy ezt a fajta színház eszményt befogadja, és pendüljön rá, és szeresse, megszeresse. Ez egy nagyon komoly egymás feltételezésén alapszik. Tehát itt kell lenni egy szeretettel felé fordulásnak, mindkét irányból egymás felé fordulásnak. Kívánom, hogy ez bekövetkezzen.
Úgy legyen, majd meglátjuk. Blaskó Balázs, köszönöm szépen, és hát én azt gondolom, hogy a színházba járó hallgatók nevében is azért elmondhatom, hogy ugye én riportok kapcsán is, de számos bemutatótokon ott voltam, hiszen másképp ezt a munkát nem lehet űzni, hogyha az ember nem ismeri meg az előadást. Nagyon sok tartalmas előadással gazdagodtam, nagyon sok mindent más értelmezéssel kaptam meg tőletek, úgyhogy én mindenképpen köszönettel tartozom annak, hogy ezeket az előadásokat láttam.
Köszönöm
úgyhogy sok szépen. Sikert kívánok, Blaskó Balázs. Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk legközelebb. A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői, Farkas Erzsébet és Krisz Beáta. További kellemes időtöltést és jó pihenést kívánunk Önöknek. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!